Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és a mostani epizódban egy olyan, hát talán sláger témát fogunk feldolgozni, ami nagyon sokakat érdekel, és nagyon népszerű is tulajdonképpen, azon a műfajon belül is, hogy pszichológia, igazából itt gázlángozásról is szó lesz, narcisztikus személyiségekről, és mindenféle egyéb manipulációs eszközről. Köszöntöm itt a stúdióban Polgár Patricia, pszichiátert, pszichoterapeutát. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást.
Az a első kérdésem, hogy picit, ha szakmai szempontból közelítjük meg, akkor a manipuláció, amivel ez az epizód is, és ez az évad is foglalkozik, tulajdonképpen micsoda pszichológiai szempontból? Mi hogyan tudnánk megfogni, jellemezni?
Ez nagyon jó kérdés, mert eleve többféle definíció létezik. A legszűkebb értelemben az a manipuláció, hogyha valakit a személyes céljaim érdekében ártó, önző módon befolyásolok többnyire kommunikációs eszközökkel. De időnként előfordul, hogy egy kicsit kitágítva azt is, olyan befolyásolást is manipulációnak hívunk, ami nem feltétlenül ártó szándékú. Tehát amikor tavaly nagy erőket fektettem a gyermekem manipulálásában, mert szerettem volna elérni, hogy minden nap olvasson 20 percig, bevetve a viselkedésterápia teljes eszköztárát. Itt szerintem ez egy ilyen szürke zóna, itt például felmerülhet, hogy mennyire volt ez önző érdek, ártó szándék, vagy szent cél.
De az, hogy jó neki, tehát hogy ez hasznos, előnyére válik, és ebből emiatt manipulálom, attól még ugye az az én szempontrendszerem, hogy szerintem hasznos neki.
Pontosan erre gondolok, igen, tehát, hogy szerintem hasznos neki, de valójában nem tudjuk, hogy neki nem lett volna hasznosabb, ha inkább kézilabdázik abban a 20 percben.
Beszélhetünk-e manipulációról akkor, hogyha nem vagy ennyire tudatos benne, tehát nem az van, hogy jól felfogott érdekedben, vagy az ő érdekében próbálod őt manipulálni, arra, hogy olvasson, maradjunk ennél a példánál, hanem ennyire te se vagy tudatában annak, hogy ez egy manipulációs tett, hanem csak úgy alakul.
Szerintem ez nem egy fekete-fehér, hanem egy kontinuum, hogy nem lehet azt mondani, hogy vagy teljesen tudatosan, tervszerűen manipulállak, vagy pedig hát én nem is tudom, csak így megtörtént, hanem minden ilyen interakció valahol a kettő között. Illetve hát nyilván létezik teljesen tervezetten, meg létezik félig tudatosan. Én nem nagyon tudok elképzelni olyan esetet, hogy teljesen tudatlanul, véletlenül manipulálok valakit a saját céljaim érdekében.
Igazad van, valóban. Most a két olyan példa jut eszembe, ahol nem szoktuk ezt a fajta tudatosságot, vagy ilyen kognitív erőt mögé tenni, de mondjuk a csecsemő sírása, ugye, ami alapvetően manipuláció arra, hogy ő vele foglalkozzanak, vagy egy kutya, beszéltünk itt biológiáról ebben a műsorfolyamban is, amikor a sétáltatás próbálja elérni, nyilván a célja egyértelmű, de nem tételezzük fel, hogy egy tudatosságot visz abba bele, hogy ő ezzel manipulál. Embereknél is el tudnám képzelni, hogy ezt nem gondolja így végig, de annyira fontos neki, hogy az már manipulációs témakörbe esik.
De akár egy bántalmazó kapcsolatban is, ahol mondjuk lehet, hogy a családterapeuta teljesen tisztában van vele, hogy itt mik a folyamatok, hogy mondjuk az történik, hogy a férje a saját önbecsülésének fenntartása érdekében kritizálja sokat a feleséget, de egyáltalán nem biztos, hogy a férje ezt tudatosan tudja, hogy én most azért nevetem ki őt, mert nem tud kereket cserélni, mert nekem így tud megmaradni az önbecsülésem. Tehát, hogy egyáltalán nem gondolom, hogy az esetek többségében teljesen nyilvánvaló a tudatosság.
Hát annál is inkább, mert itt azt kéne gondolnia magáról, hogy egy genyó vagyok, nem? Tehát, hogyha ennyire tudatosan kineveti, vagy nevetséges helyzetbe hozza a partnerét, és ez tudatában is van, és el fogunk érni szerintem a betegségekig tulajdonképpen, tehát ha ennek tudatában is van, akkor tulajdonképpen már gond van.
Gond lehet, létezik olyan eset, amikor az ember büszkén gondolja magáról, hogy egy genyó vagyok.
Ja, hogy önmagában az, hogy genyó vagyok, az még nem is...
Mondjuk, hogyha antiszociális személyiségzavarod van, akkor minél nagyobb genyó vagyok, annál jobb.
Fel van adva a lecke mindenkinek, akár anti, akár pro-szociális. Meg tudjuk mondani, hogy mikortól tekinthető a magánélet, vagy a normál élet részének az, hogy manipulációs technikákat alkalmazunk, és mikortól mondhatjuk rá azt, hogy az már kóros, vagy vizsgálható, vagy elemezhető pszichológiai szempontból is.
Többnyire akkor tartunk egy kapcsolatot kórosnak, ha nagyon elcsúszik a dominancia irányába, tehát hogyha az egyik fél az irányítója az eseményeknek, és a másik fél az elszenvedője az eseményeknek, és ez nem közös megegyezés révén alakult ki így.
Kapcsolatot mondtál, ha nem kapcsolatban nézzük, hanem mondjuk egy olyan személyiséget, aki hajlamos arra, hogy minden helyzetben megpróbáljon manipulálni, tehát hogyha leválasztjuk arról, hogy ez egy párkapcsolatban jelenik meg, tudunk ilyet munkahelyen, sorban álláskor, bármilyen helyzetben tud ahhoz folyamodni, hogy ő befolyásolja másokat tudatosan. Tehát, hogyha személyiségi jegyként nézzük, és nem mint párkapcsolati probléma, fogunk arról beszélni bővebben, akkor mit találunk?
Hogy meddig normális ez a kérdés?
Hát, hogy mikor merül fel, hogy ez most már ő nem csak egy ügyeskedő, aki a mögötted jött be a forgóajtón, és előtted ment ki, mert ravasz, meg ügyes, hanem azt mondod, hogy na hát ez már, itt már tudnék jelzőket találni a pszichológiai eszköztáramból is rá.
Erre nem tudok válaszolni egyáltalán pszichiáter, pszichológus szempontból, mert ez egy társadalmi kérdés, hogy mikor, milyen helyzetben, mikor, hol, melyik időpontban mit tartunk normálisnak. Tehát, hogy mondjuk, ha ma találkoznánk Dózsa Györggyel, akkor nyilván ő egy narcisztikus, kicsit agresszív, nem feltétlenül tartanánk normálisnak a viselkedést.
Arról elnevezett úton ülünk egyébként.
De hogy egyébként pedig akkor és ott pedig funkcionális volt, és helye volt. És
ugyanez,
tehát, hogy mondhatunk
ilyet
történelmi távlatokban, de mondhatunk ilyen munkahelyeken, személyes helyzetekben. Szerintem ennek egyébként te vagy a szakértője inkább, de azt gondolnám, hogy ahogyan egy pszichoterapeuta beszélhet valakivel, meg ahogy egy cégvezető beszél esetleg a beosztottjaival, ott mások a normák. Ami itt normális, az ott nem.
Ez biztos, hogy így van. Értem, hogy igen, ezt el is fogadom, azt mondod végül is, hogy esete válogatja, meg kell nézni, hogy abban az adott helyzetben miért így funkcionált, vagy miért ezt tette az illető.
Esete ugye? Válogatja, amíg el nem érünk a büntető törvénykönyvhöz, mert az meg már mindenkire vonatkozik.
Na, akkor beszéljünk picit a büntető. Én nem akartam a büntető törvénykönyvig elugrani, de akkor ugorjunk el, mert ott hol kezdődik ennek a szabályozása? Az bántalmazásnál, vagy mire gondolunk?
A bántalmazásnál kezdődik, és a szóbeli bántalmazás is bántalmazás. Magyarországon konkrétan a gázlángozás, mint a szóbeli bántalmazás egy rejtett formája, nincsen benne a büntetőtörvénykönyvben, de például Angliában benne van.
Nagyon sokatszor mondjuk, én mondtam először a gázlángozást, és azt hiszem, hogy sokat kerül szóba a társadalomban, de biztos vagyok benne, hogy a hallgatóknak egy jelentős része, vagy most, ha először, vagy nem pontosan tudja, hogy mit értünk alatta. Tudunk róla mondani 2-3 olyan gondolatot, hogy kontextusba helyezzük, hogy miért használjuk ilyen sokat ezt, és mit értünk alatta?
Egy olyan kommunikációs technikát értünk alatta, amikor az a célja a gázlángozónak, hogy a másik felet elbizonytalanítsa az érzéseiben, az emlékeiben, az értékítéletében, a gondolataiban.
Hol jelenik ez meg? Párkapcsolatokban leginkább.
Klasszikusan párkapcsolatokra szoktunk gondolni, meg az eredeti film is a Gázláng volt.
1944-es film, és Gázláng volt talán a címe. Gaslighting, lehet, hogy akkor gázlángozás, igen.
Az is egy párkapcsolatról szól, egy bántalmazó párkapcsolatról, de egyébként van munkahelyi gázlángozás, és az utóbbi években lett egy ilyen ismert fogalom, a medical gaslighting, az egészségügyi gázlángozás.
Na, ezt viszont sose hallottam, mi az?
Főleg nők esnek áldozatul ennek. És például a szülési fájdalmak, endometriózis kapcsán olvastam én róla gyakran, amikor elmegy a nő az orvoshoz azzal, hogy súlyos fájdalmakat él át, de az orvos ezt bagatellizálja, nem is fáj az annyira, nekem is húzták ki fogamat, azt is túl lehetett élni. Az csak a fejében van, csak túl érzékeny.
Ezek ilyen klasszikus panelek akkor erre.
Ez ennyire nem fájhat ezek.
Ezt ki kell, mások is kibírják. Az már nem
mások
jó?
Is kibírják, meg van ez, tehát, hogy nekem, ha valami pszichés eredetű, az nem szitokszó, de előfordulnak helyzetek, amikor esetleg egy szomatikus, egy testi betegségekkel foglalkozó orvos ilyen lekicsinlően használja azt, hogy 2 éve fejhet az pszichés, hogy akkor az nem igazi.
De és olyan is lehet, hogy tisztában van azzal, hogy egyébként ez igazi, valós, valid panasz, és tudatosan választja ezt a kommunikációs utat, hogy elbagatellizálja, vagy ez egy hozzáállásbeli dolog, hogy nem kell annyit nyafogni, kisanyám.
Kiindulásképpen a rendszer bagatellizálja ezt, nem az egy személy, aki éppen ott ül. Tehát,
hogy egy protokoll, hogy mondjuk ezekkel a fajta panaszokkal nem másnak olyan mélyre?
Nem tudom, hogy, tehát, hogy nagy a kísértés, hogy egy feminista irányba kanyarodjunk, de...
Tegyük meg, majd kivágom.
Tehát az orvostudomány, meg a természettudományok azért klasszikusan férfi tudományok. Az elmúlt 100 években férfiak űzték, a legtöbb kísérletet férfiakon végezték. A klasszikus stresszreakciót, a támadj, vagy menekülj, vagy lefagy, fight or fly or freeze stresszreakciót hím patkányokon írták le. Nőstény patkányok kicsit máshogy reagálnak, de az mindegy. Hogy azt gondolom, hogy ez nem rossz indulat, nem a rendszer rossz indulata, hanem egyszerűen kevesebb információnk van arról, hogy nőknél milyen tünetek esetében kell gondolni súlyosabb problémára. Különösen jellemző a medical gaslighting nők, autoimmun betegségek, kisebbségek, kisebbségi bőrszín esetén, amikor esetleg máshogy, vagy az orvos számára még ismeretlen, kevésbé megszokott módon kommunikálja az ember a problémáit.
Hát meg olyan tünetek is vannak, amik meghatározott csoportokra jellemzőbbek adott esetben, mondjuk egy népcsoport esetében, azért ilyet is ismerünk.
Vagy szerintem. Az endometriózis a nők, mint csoport.
Vagy például a nők, mint csoport. Azt nem tudom, hogy megkérdezhetem, mert te most Norvégiába praktizálsz. Ebben egyébként látsz különbséget, egy olyan ég és föld, mutatja Patricia, de verbalizáljuk is ezt.
Nekem inkább rossz élményeim voltak Norvégiában. Tehát, hogy most úgy láttam, hogy valami olyan választ vársz, hogy ott mennyivel kevésbé jelenik ez meg, de
nagyon kíváncsi vagyok.
Úgy láttam, hogy Norvégiában van egy olyan fontos cél az egészségügyben, vagy küldetés, hogy nagyon fontos, és kell arra figyelni az orvosoknak, hogy ne diagnosztizáljunk túl, ne rendeljünk túl sok vizsgálatot, és ne kezeljünk túl, tehát az overbehandling, ne adjunk túl sok kezelést.
Ennek gazdasági okai is vannak?
Ennek nyilván eredetileg gazdasági okai vannak, de kutatások is bizonyítják, hogy egy bizonyos pont felett már teljesen felesleges minden hátfájósnak MR-t csinálni, mert semmilyen előny nem származik belőle. Tehát sok esetben indokolatlan vizsgálatokról van szó. Bizonyos külföldiek, például a közép-kelet-európai régióban páciensként az ember ahhoz van szokva, hogy viszonylag hamar szakorvoshoz kerül, egy vérvétel történik, képalkotó vizsgálatok történnek. Norvégiában ez sokkal később történik, és norvég orvoscsoportokban találkoztam, sőt, cikket is olvastam erről a témáról, hogy milyen nehéz a adott külföldiekkel orvosként kommunikálni, mert ezt az overbehandlingot követelik rajtunk.
Mert mi egy paksaméta recepttel meg beutalóval jövünk ki már a házi orvostól is, ott meg ezek szerint ezt késleltetik.
Igen, és akkor ez így eddig jól hangzik, de ez azért át tud csapni abba, hogyha bejön a adott esetben külföldi, a nyelvet esetleg nem tökéletesen beszélő asszony a fájdalmaival, akkor könnyen azt gondolhatja róla a norvég orvos, hogy megint overbehandlingot követelő pácienssel állunk.
És a páciens meg azt gondolja, hogy meg se vizsgáltak.
Igen, és hogy tehát, hogy igen, és hogy, tehát, hogy könnyen alakulhat ki egy olyan helyzet, ami inkább már a medical gaslighting, hogy nincs magának semmi baja.
De érdekes, nem hallottam ebben a kontextusban még, úgyhogy ezt picit még én is emészgetem. Evolúciós szerepe mikor kapcsolódhatott be a manipulálásnak? Tehát, hogy hol van ennek haszna? Mert alapvetően nem tekintjük, nem egy jó PR-ral rendelkező kifejezés, de hát nyilván van valamiféle evolúciós haszna, hiszen kialakult, és mindenki valamilyen szinten használja, ha más nem befolyásolni a másik hozzáállását.
Azért, ha belgondolsz ahhoz, hogy embercsoportokban együtt tudjunk működni, ahhoz bizonyos mértékben szükség van rá, hogy egymás viselkedését befolyásoljuk, és azt is el tudom képzelni, hogy ha az embercsoportnak vezetője akad, akkor neki különösen ügyesnek kell lennie abban, hogy egy adott projektet, ami akár egy, nem tudom, mamut
honfoglalás,
vagy honfoglalás keresztül vigyen a csoporton.
Tehát akkor valamilyen szinten, hát ez érdekes, a vezetéssel van összefüggésben, lehet ez egy párkapcsolati vezetés is, vagy megvezetés, de hogy alapvetően egy irányítási funkciónak így akarnám inkább komolyabbra fordítani.
A párkapcsolatokban egyértelműen az irányítás a célja.
Definíciós körünknél említetted, hogy legtöbbször kommunikációs formában, gondolom ez verbalizált kommunikáció lehet szavak szintjén, milyen módon jelenhet még meg, milyen módon lehet manipulálni a másik felet?
Az eredeti filmben a bántalmazó férj, ő a lámpákat kapcsolgatja. Tehát, hogy a fizikai környezet manipulálásával is. nyilván lehet. Elpakolom máshova a férjem cuccait, aztán őt hibáztatom, hogy nem talál semmit, az egy tipikus gázlángozás.
Nonverbális jegyekkel is lehet szerintem.
Természetesen.
Mimikákkal, grimaszokkal.
Forgatom a szememet, amikor megpróbál kereket cserélni az asszony.
Aha, igen, hát ez valóban egy plasztikus példa. Beszéljünk a általában toxikus kapcsolatokról, aminek része lehet a gázlángozás, nem feltétlenül része, manipuláció talán még többször része. Mikor mondjuk azt egy kapcsolatra, hogy az egy toxikus helyzet?
Ma a nyugati kultúrában egyenrangú kapcsolatokban gondolkodunk. Ha egy párkapcsolat nagyon nem egyenrangú, és nem azért, mert a felek közösen ezt választották, tehát nem egy...
Még azért ez egy egérút, hogy nekik így jó.
Hogy mi a nyugati kultúrában egyenrangú kapcsolatokban gondolkodunk, ezt tartjuk normálisnak, pont. Ugyanakkor más kultúrákban előfordulhatnak olyan kapcsolatok, amik nem biztos, hogy egyenrangúak, ázsiai kultúrákban akár, tehát hogy nem feltétlenül a férfi tulajdona a nő jellegre gondolok, ahol nem biztos, hogy van az egyének választása, de hogy tehát el tudok képzelni olyan kapcsolatok, ahol jól működik az, hogy van egy domináns fél, és van egy kevésbé domináns fél.
Ez egy kulturális berendezkedés.
Igen, de hogy ettől még nem biztos, hogy feltétlenül toxikussá válik. Ma itt azokat a kapcsolatokat tartjuk egészségesnek, amik egyenrangúak szabad választáson alapulnak. Tehát ha az egyik fél elveszti a szabad választását, ha az egyik fél a másik elnyomása alá kerül, ha félnie kell tőle, ha nem hozhat döntéseket, ha az sem döntheti el, hogy benne marad el kapcsolatban, vagy kilép, akkor az a toxikus irány.
Mi a teendő? Mit lehet tenni ilyenkor terapeutaként például, hogy ráébredjen erre az áldozat, vagy hogy ezt kezeljék, ezt a helyzetet? Ki lehet ebből jönni?
Én alapvetően az információ közlésben hiszek, és arra támaszkodom. Mert a legtöbb esetben azért arról van szó, hogy az áldozat nem tudja, hogy mi történik itt.
Tehát fel kell nyitni a szemét.
Fel kell nyitni a szemét, és azt fel lehet nyitni pszichoedukációval, tehát magyarázattal, példákkal, könyvekkel, rengeteg forrás található a neten is. Többnyire azért a leghatásosabb az az, hogyha hasonlóakkal találkozik. Tehát, hogyha találunk egy olyan támogató csoportot, legyen az akár Facebook csoport, akár egy terápiás csoport a valóságban, ahol olyan személyek ülnek, akik ennek valamilyen pontján már voltak, vagy vannak az életükben. Mert sokkal nyilvánvalóbb külső szemlélőként látni, hogy ez milyen toxikus, mint amikor az ember benne ül.
Azon gondolkodtam közben, hogy az áldozatnak, vagy hát az illetőnek, akinek segíteni próbálsz, a felkészültsége, intellektuális háttere, ismeret, anyaga mennyire határozza azt meg, hogy milyen eszközrendszert lehet használni, megmutatni neki. Másfelől egy ilyen csoportban milyen érdekes lehet megtalálni mindenféle státuszból, de hasonló helyzetben lévő alanyokat, és arra rácsodálkozni. Ez egy nagy flash lehet, úgy képzelem.
Számomra a legnagyobb flash az szokott lenni, hogy nem is az áldozatok, hanem hogy a teljesen különböző társadalmi rétegből származó, életkorú, más földrajzi helyzről származó bántalmazók ugyanazokat a mondatokat mondják szóról szóra.
A bántalmazók.
Aha.
Akkor
elhoztam magammal a kedvenc könyvemet a szóbeli erőszakról, amiben
ez
van
a kedvenc könyved,
ilyen...
vagy ebben a témában a kedvenc
ebben
könyved?
Ebben a témában a kedvenc, ezt a könyvet szeretem a legjobban ajánlani ebben a témában.
Oké. Okay.
És ebben nagyon sok mondat van, tehát konkrét mondatok, és eddig még akármilyen bántalmazott nőnek adtam, úgy jött vissza, hogy Jézusom, de hát a Péter is állandóan pontosan ezeket mondja, hát ide van írva.
Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. A Rádiókáfén beszélgetünk Polgár Patrícia pszichiáterrel, pszichiterapeutával, és a bántalmazókkal fogjuk akkor folytatni a következő blogban, hamarosan visszajövünk.